Szeretettel köszöntök mindig mindenkit ezen a szép ünnepségen. Mostanában többször gondolok arra, hogy milyen fontos az imádság, milyen fontos kérni Istentől. Ne várjuk el, hogy automatikusan minden megtörténik, minden áldást elveszünk, minden megoldódik körülöttünk, hogyha Istenhez nem fordulunk és nem kérünk segítséget tőle. És azért is szeretnék most imádkozni, hogy áldás legyen az igény, hogy valóban ő szóljon, és szeretném, ha most imádkoznánk, és valóban kérném segítséget az Atyát. Köszönöm Istenem ezt a szép ünnepséget, köszönöm, hogy ennyien együtt lehetünk a Te nevedben. Kérlek, hogy áld meg az igédet, áld meg a készülésemet, amivel készültem. Segíts, Uram, hogy halljuk a Te hangodat. Segíts, hogy valóban átéljük azt, hogy valóban itt vagy közöttünk. Mint ahogy eljöttél akkor Betlehembe, megszülettél ott, hogy itt is itt legyél, Te lelked által. Köszönöm, hogy meghallgatsz minket, hatalmas Isten. Amen.
Amen.
Egy olyan igét szeretnék felolvasni alapigeként, amit már Laci elolvasott részben, de én az egész történetet szeretném felolvasni a Lukács evangélium a második fejezetéből, az első 20 verset. Lukács evangéliuma, második fejezet, első 20 verset szeretném felolvasni. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adatik ki, hogy mind az egész föld összeirattassák. És az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénus volt a helytartó. Mentek azért mindenek, hogy beirattassanak ki-ki a maga városában. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és házanéke közül való volt. Hogy beirattassék Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És lőn, hogy mikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, és szüle az ő elsőszülött fiát, és bepújálta őt, és helyezteti őt a jászóban, mivel hogy nem volt neki helyük a vendégfogadóháznál. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És ezt mondá az angyal neki, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nektek a jel. Találtok egy kisgyermeket befújálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenik az angyalal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok tőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el, mint Betlehembe. Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nélkünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászóban fekszik. És ezt látván hirdették, ami nekik a gyermek felől mondatott. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azokon, amiket a pásztorok nekik mondtak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja. A pásztorok pedig visszatérnek, dicsőítvén és dicsérvén az Isten, mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amik nekik megmondatott. Eddig az ige. Olyan gazdag ez a történet, és annyi mindenre lehet kitérni. Én megpróbálom mégis egy kicsit figyelni az időre. Nem sokat beszélni, csak azokról a dolgokról, amit az Úr a szívembe helyezett. Legelőször is arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hova született meg az Úr Jézus, milyen világban is született meg az Úr. Úgy belegondoltam, hogy megy az idő, él az ember a Földön, ugye most 7 milliárdan vagyunk, Vajon akkor hány ember élhetett a Földön? Vajon akkor hogy alakulhatott a nemzetek sorsa? Vajon hogy tekinthetett Isten erre a Földre, amikor így lenézett rá? Amikor úgy döntött, hogy az Úr Jézus megszületik a Földön? Kicsit úgy utána néztem, és azt láttam meg, hogy alapvetően ugyanúgy nemzetek laktak a Földön. Ugyanúgy, mint ahogy most éltek a különböző kontinensen az emberek, de nem hittek Istenben. Nem hittek Istenben, noha voltak emlékeik, tudtak arról, hogy honnan származnak. A tudósok utána nyomozták és megnézték, például az özönvíz minden nemzetségnek a történetében megjelenik. A vallási elemei között mindenütt van valami nagy víz, ami történt. Erre emlékeztek a népek, de arra nem emlékeztek, aki az özönvizet adta, aki az ítéletet adta, hanem saját isteneket választottak maguknak. És ez igaz volt minden akkori nemzetre, aki akkor élt a Földön, istentelenül éltek, saját isteneket választottak, noha valamit tudtak arról, hogy egyszer ítélet volt, egyszer volt már egy újrakezdés, egyszer már Isten közbeszólt a nemzetek életébe. De ez megmaradt, de Istent elfelejtették, és saját isteneket gyártott minden nemzetség, aki akkor élt a Földön. Azután arra a Földre jellemző volt, hogy egy nagy birodalom volt, ami az akkori történelmet jellemezte, ez a római birodalom. Se keleten, se más részen ilyen nagy birodalom még nem volt akkor, még Kínában se, ott ilyen kis államok voltak. Egyedül a római birodalom volt az, ami leuralta, úgymond az egész akkor lakott világot. Ez volt a legnagyobb birodalom. És ennek pedig, ahogy itt olvastuk az igébe, Augustus császár volt a vezetője. És ő volt az első császár, aki úgymond békét teremtett a római birodalomban. Azelőtt polgárháborúk voltak, összevisszaság volt a római birodalomban. Augustus volt az, aki erős kézzel megteremtette a rendet, aki úgymond kiteljesítette a római birodalomnak a hatalmát, majdnem az ő uralkodása alatt megkétszereződött a római birodalom, és 40 évig uralkodott. 40 évig uralkodott a római birodalomban. Érdekes volt, mert egyeduralkodó volt, habár köztársaságnak nevezték ezt a uralkodási rendet. És érdekes volt, amit a rómaiak tartottak felőle. Úgy tartották, hogy ő az ígéretnek a fia. Hogy ő az ő vallások szerint egy megígért uralkodó, aki rendet teremt. Aki betöltötte ezt, végül is ezt a hitet. És úgy is hivatkoztak rá, hogy ő a ígéret fia. És több olyan rendeletet hozott, amivel népszerűsítette magát. Találkozunk a Bibliában is vele, hogy például a érméken az ő arcképe volt rajta. Az Úr Jézus mondja, a császárnak a képe van az érmén. És ez például azért volt akkoriban érdekes, mert nem voltak plakátok, nem voltak reklámok, amivel népszerűsítette magát az uralkodó, de érme volt. És azért is rakatta fel elsőként a saját arcképét az érmére, hogy mindenütt saját magát istenítse, és saját magát reklámozza. Tehát amikor eljött az Úr Jézus, egy ilyen birodalomba született bele, aminek az alapja egy úgymond emberistenség központú volt, ez a császár volt a központja, a vallásuknak is a része volt a császár, ha bár más isteneket is tiszteltek mellette, és a pénz volt legfőképpen, ami uralkodott, és a pénz volt, ami igazából nagy jelentősége volt az akkori ember számára. De ez a mai világra is ugyanígy jellemző. Ha más oldalról nézzük meg ezt a világot, igaz volt rá, amit a Biblia mond. A Jelenések könyvében. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívja, megtévesztette az egész föld kerekségét. Egy megtévesztett, egy sötét világba jött le, egy istentelen világba jött rá az Úr Jézus. És mondhatnánk azt, hogy hát de mi van a Júdeával? Mi van ezzel a kis nemzettel, amit Isten a saját népének választott? Ez nem imádta, nem tisztelte, nem világított, nem hirdette Istennek a nevét. Valamilyen szempontból hirdette Istennek a nevét, de nagyon sok szempontból nem tette, nem töltötte be a feladatát. Úgy ír Jézus, ezt mondja Jézus a saját népéről. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem. Szíve pedig távol van tőlem. Tehát úgy jött az Úr Jézus a saját népe közé, hogy szívéből az a társadalom, az az ország Isten nem tisztelt. Hagyományaiban, törvényeiben, szájával hirdette, megvoltak a prófétai iratok, náluk voltak Mózes könyve, de hát kiegészítették a Mózes könyvét saját rendtartásokkal, igyekeztek a világban tartani a hagyományokat, amelyre csak jártak, megtéríteni embereket, zsidóvá tenni, de nem Istenhez vonták közel. Csak az ő vallásukhoz, csak az ő rendjükhöz vonták közel őket, hogy minél nagyobb hatást fejtsenek ki, minél inkább a hatalmuk alá vonják ezeket az embereket, és ugye adófizetővé tegyék őket is, akik fizetnek a templom felé, Jeruzsálem felé. Ez is egy bevétel volt az akkori vezetésnek. Távol volt még Isten népe is szívében az egyedül igaz Istentől. Távol volt Júda is. Ez kifejezi azt is, hogy a Bibliában ugye van egy üres lap az Ószövetség, meg az Új Szövetség között, ami 400 évet jelent. 400 évig Istennek nem volt szava Júdeához. 400 évig nem volt szava a választott néphez, mert csak szájával tisztelte az Urat. Mert csak szájával. Hiába adott törvényeket nem teljesítették azokat. Amelyiket akarták, azokat teljesítették, amelyiket akarták, azokat nem te félrelakták, nem töltötték be a törvényt. Ezért az Úr nem szólt. Nem tudott 400 évig semmit se szólni. És ebbe a környezetbe egyszer csak világosság támadt, és megszületett az Úr Jézus. Ha megnézzük a mai világunkat, a mai világra is nagyon sok minden jellemző abból, amit a akkori világra ról olvastunk. Ugye itt olvastam, hogy megtévesztette az egész föld kerekségét a sátán. Ez ma is igaz. Ma is megvan tévesztve a föld kereksége. Megvan tévesztve az egész emberiség, aki ezen a földön él. Ez miben mutatkozik meg? Például abban, hogy nem nagyon lehet hallani arról, hogy ki teremtette a világot. Bekapcsolunk egy tévét, egy természetfilmet, és ugye azt látjuk, hogy evolúció, mindenfajta elméletek vannak arról, hogy hogy keletkezett az ember, és hogy hány millió éve mik történtek a természettel, de az az igazság nem hallatszik, hogy Isten teremtette a világot. Az ördög elméleteket gyártott, és ámítja az embert. Azután ilyen ámítása a sátánnak az, hogy élvezni kell az életet, meg kell ragadni minél több napot, és minél élvezetesebben kell eltölteni. Hogy ez a fő lényeg. Aztán az is egy megtévesztése a sátánnak, hogy a legfontosabb dolog a mi életünkben, az, hogy a pénz a legfontosabb dolog. Hogy minél több pénzünk legyen, minél inkább biztosítsuk be magunkat. És Isten erről mind más mond. Más igazságokat mond a mi számunkra. Megvan az egész világ egy ilyen hazugságban, egy ilyen hazugság halmazban él. Megvan tévesztve a sátán által, sötétségben van. És ez alól van kiút, ez alól van szabadulás. És az Úr Jézus azért jött, hogy az igazságot képviselje. Hogy a valóságot képviselje, hogy mi az, ami vár az emberre. Hiszen úgy gondolja az ember, úgy általában, hogy bármit tehet. Ennek az életnek a halála vége van. Mi pedig tudjuk, hogy nincs vége a halála az ember életének. Van következménye a mi tetteinek. Isten meg fogja ítélni a mi cselekedeteinket. Igenis van folytatás, továbbmenetel. Nem kell úgy élnünk, mint aki csak ebbe a világba reménykedünk, hanem reménykedhetünk egy szép hazában, a hívő emberek, aki pedig nem hisz az Úrban a számunk kérésben, fog majd, számonkérés fog majd rákövetkezni. Nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy a tetteiknek igazából nem kell tetteiket, nem kell számot adni. Pedig mindenért számot kell adni az embernek. Most nézzük egy kicsit meg azt, hogy hogyan fogadták az Úr Jézust. Hogyan fogadták az Úr Jézusnak a születését. Ugye, ha ezt a történetet nézzük, látjuk, hogy volt egy család, József és Mária, aki közé az Úr Jézus beszületett, és különbözőképp fogadta József is, és Mária is. Ugye József egy kicsit kétségbeesve fogadta, hogy terhes lett a felesége, és az Úr aztán megintette, hogy nézd, ez tőlem származik, ez nem tisztátalanságból, hanem ez tőlem van. És ugye Máriának, amikor megjelent az angyal, akkor ő pedig úgy fogadta, hogy történjen minden úgy, ahogy Isten akarja. Ezt fel is olvasom, ezt az igét. Ezt mondta Mária. Íme az Úr szolgáló leánya, történjen velem a te beszéded szerint. Így fogadta azt, amit az Úr tenni akar velem. És ez olyan példa előttem, ahogy Mária reagál erre a dologra. Hiszen annyi minden származott ebből. Annyi minden nehézség. Annyi minden probléma vetődött fel ezzel. Ugye nyilván ebből neki s eszébe jutott József, hogy hát majd József mit fog szólni hozzá. Hát Józsefet elrendezte az Úr. Őt felvilágosította. De mit fog szólni a környezet? Hát, hogy ő még jegyes és már gyermeket vár. És aztán az egész herceg-hurca, ami utána történik, ami ugye fakad abból is, hogy Augustus ezt a népszámlálást rendezte, hogy vándorolnia kellett a családnak. Hát milyen nehéz egy terhes édesanyának utazni. Hát akkoriban meg végképp jellemző volt, hogy nem kényelmes utakon mentek autóval, hanem Szamárral kellett menni, és nem tudom hány 10-100 kilométert kellett megtenni a két herség között. És mindent vállalt Mária. Mindent vállalt engedelmesen. És ez egy kulcs, hogy engedelmesen vállalta Istennek az akaratát. És milyen jó, hogy talált ilyen embereket az Isten, akik hittek benne, mert úgy fogalmazza a Biblia, hogy igazak voltak, ez azt jelenti, hogy hittek benne, és engedelmesek voltak neki. Engedelmes volt Mária. Ez volt az első szava. Történjen minden, amit te akarsz. Történjen meg, Istenem, amit te akarsz én velem. Odaadta így magát, a testét, teljesen Istennek, az engedelmességre. És ebben példát mutat nekünk az ő engedelmességében, amiben vállalta az Istentől ezt a kijelölt küldetést, hogy ő legyen az édesanyja. Nagyon fontos, hogy mi is vállaljuk azt, amiben megszólít bennünket az Isten. Fontos, hogy amikor megértünk valamit az igéből, vagy megértünk valamit az ige hirdetésből, megértünk valamit a bibliaolvasás közben, ami hozzánk szól, vagy megértünk valamit a életünkkel kapcsolatban, akár milyen módon szólhat az Úr, egy álom által, körülmények által is szólhat, de valamit megértek, hogy Isten velem akar cselekedni, Isten velem akar tenni, arra oda kell magunkat adni. Oda kell magunkat adni, különben nem valósulhat meg az Isten terve a mi életünkkel. Jó tervez mindegyikünkkel az Isten. Mint ahogy Máriával, a szent családdal, egy csodálatos proféciába beillesztve megszületett az Úr Jézus. És teljesült az üt történeti terv. Ugyanúgy a mi életünkkel, mindegyikünkkel terve van Istennek. Nincsen olyan kicsi, jelentéktelen ember, vagy kevés képességű. Én nem vagyok olyan, mondhatja valaki, hogy én nem vagyok nagy képességű ember. Én kevés dolgot csinálok. Én fiatal vagyok. Én már idős vagyok. Akkor is Istennel mindegyikünkkel terve van, jó terve, ami tervezett velünk, és nekünk is jó az, és Isten országát is építeni tudjuk mindnyájan. Hogyha úgy viselkedünk, mint Mária, és engedelmesek vagyunk. Engedelmesek vagyunk. Odaadjuk magunkat az Istennek. Valóban, szívből, igazán. És törekszünk erre naponta, az engedelmességre. Sok mindent elveszíthetünk, ha nem vagyunk engedelmesek. Elveszíthetjük azokat a célokat, azokat a ajándékokat, amiket tervezett Isten nekünk adni, hogyha az ő útján járunk. Vannak rossz példák a Bibliában ezzel kapcsolatban. Például, nem tudom, hogy ki tudná megmondani a gyermekek közül, hogy ki volt az első király Izraelben. Ki tudná megmondani? Saul. Saul volt az első király, aki nagyon sokat vesztett az engedetlensége miatt. Megkérte az Isten, hogy írtsa ki az egyik népét, aki ellene állt az ő népének, amikor vándorolt, és nem tette meg Saul. És amikor ezzel számon kéri Sámuel, azt mondja neki, mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Elveszett a királysága. Ezáltal aztán később elveszett az Istennel való kapcsolatait, és teljesen Isten ellenségévé lett Saul. És még egyszer, hogy mondta a proféta? Megvetetted az Úrnak beszédét. Hogyan lehet az Úr beszédét megvetni? Ahogy itt fogalmaz. Hát nem tesszük meg. Itt sokszor halljuk az Úr beszédét, itt a szószékről hallatszik az Úr beszéde. Örülünk neki. Jó hallgatni Istennek az igényét. Megmelegíti az embernek a szívét. Jó hallgatni, amikor a kegyelemről hallom. Jó hallani, amikor azt halljuk, hogy Isten szeret. Jó, és vajon jó-e hallgatni, amikor Isten felhív minket az engedelmességre. Amikor esetleg konkrét dolgokra is rámutat az életünkbe. Még lehet, hogy arra is azt mondjuk, hogy jó hallgatni. És ezzel nem vetjük meg Istennek a szavát, hogyha örülünk neki. Ha jó ezt hallgatni, és valóban bemegy a mi emlékezetünkbe is. De ha nem tesszük meg, hiába örülünk neki, hiába járunk gyülekezetbe, hiába hallgatjuk, azzal Isten ellen létünk. Azt mondja, hogy ő is megvetett téged. Isten is megvetett téged, mivel nem tetted az Úr beszédét. Nem vett meg bennünket az Úr, úgy, mint Saul, nem vett minket úgy el, a kegyelem miatt, de nagyon sokat veszítünk azzal. Nagyon sokat veszítünk, amikor engedetlenek vagyunk. Aztán egy másik klasszikus példa, ami egy feleségről szól. Ki tudná megmondani, hogy annak a nevét, aki Eszter királyné előtt király volt, királyné volt, ki tudná megmondani? Babilonban. Ki mondta? Vasti, igen, János mondta. Vasti. Ott például a király hívta a feleségét, hogy meg akarja mutatni az ő szépségét a többi fejedelemnek. És azt mondja itt az ige, hogy mi is történt. Nem akart menni a király szavára. Nem akart menni a király szavára ez az asszony. Nem akart menni a király szavára. Hiába üzentetett érte, a legnagyobb akkori földön a legnagyobb fejedelem volt. És körülötte ültek a többi fejedelmek, és azt mondja, hogy hát nem akart menni. Nem akart engedni a király szavára. És ezért elveszítette a koronáját. Elveszítette a koronáját. És itt egy kicsit szeretnék tovább menni, hogy az Úr Jézus mit mond a gyülekezeteknek. Van egy gyülekezet, a Jelenések könyvében a 7 gyülekezetnek ugye írt levelet az Úr Jézus, és az egyik gyülekezet kiemelkedik a többi közül. Nem írt negatív dolgot róla az Úr Jézus, a filadelfiai gyülekezetről. A filadelfiai gyülekezetet semmi miatt nem fedi meg. Semmi miatt. De mégis mond neki egy nagyon érdekes dolgot. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. És azelőtt azt írja a filadelfiai gyülekezetről, hogy az Isten beszéde rád volt bízva, rád van bízva, és megtartottad Isten beszédét. És azt mondja, hogy itt a folytatásban, tartsd meg Isten beszédét, ami rád van bízva. Tartsd meg, hogy senki el ne vegye a koronádat. Milyen veszélye van annak, hogyha nem tartsa meg valaki Isten beszédét? Elveszítheti a koronáját, a jutalmát Istennél. Azt elveszítheti, hogy őt képviselje itt a földön. Mert akinek az élete nem tükrözi a szavait, a élete nem tükrözi a hitvallását, nem engedelmes, az elveszíti az ékességét, az elveszíti a koronáját, az elveszít itt az emberek között is az értékét, hogy megjelentse az Úr Jézus Krisztus. Nem úgy, mint ember, úgy értékes, de hogy mint hívő megjelenjen. És azt lehessen mondani, hogy igen, ilyenek a hívők, ahogy ez a testvér engedelmes, ahogy ez az asszony engedelmes, az Istenének. Nagyon fontos az engedelmesség. Nagyon fontos, hogy engedelmes élettel dicsőítsük a mi Urunkat. Hogy úgy jelenjünk meg. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronát. Mi az, amit nem kaptunk az Úrtól? Mindent az Úrtól kaptunk. Őtőle kaptunk életet, őtőle kaptunk igét, őtőle kaptuk meg azt, hogy hogyan éljünk. Ő rendelte el a mi mindennapjainkat, az életünk hossza és a kezébe van. Fontos, hogy ez előttünk legyen. Tartsuk meg, ami ránk van bízva. Tartsuk meg, és járjunk az Úr szerint. Tehát így reagált Mária engedelmesen. Aztán olyan csodálatos az is, hogy a pásztoroknak jelent meg az angyalsereg. Mi történt volna, mondjuk Jeruzsálemben jelenik meg? Ott ül Herodes a trónján, egyszerűen megjelenik előtte egy angyal, ott tivornyáznak, ott mulatnak, és egy angyal megjelenik. Hát az ítéletet jelentett volna. Nem jelenhetett meg az angyal. Mert hogyha ő oda kerül, őt üzenetet nem tud mondani, csak ítéletet tudott volna hirdetni. Ha ott Jeruzsálemben megjelenik, ott nem tudott volna örömüzenetet hirdetni, csak ítéletet az akkori világ fele. De ő most kegyelmet hirdetni őt. És nem tudott másoknak megjelenni, csak az egyszerű pásztoroknak. Akik akkoriban megvetettek voltak, lenézettek voltak, és az ő nekik, az egyszerű pásztor embereknek tudta az öröm üzenetet hirdetni. És bízni lehetett ezeknek az egyszerű embereknek a gondolkozásában, ezeknek az egyszerű embereknek a felfogásában, mert mit tettek? Hallották a jó hírt az angyaltól, hát akkor visszafekszünk, alszunk egy jót. Hát nem ezt mondták, hanem hallottam a jó dolgot? Hallottam valami üzenetet Istentől? Utána járok, úgy van-e? Ez volt a felfogása a pásztoroknak. Menjünk, nézzük meg, menjünk el Betlehembe. Nézzük meg, hogy valóban út van-e. És valóban igaz volt minden, amit az angyalok mondtak neki. Ott volt a pásztor, ott volt a gyermek, és megtalálták őt. És ez a jó felfogása a hívő embernek is, ha egyszerűek vagyunk. Ha egyszerűen fogadjuk Istennek a szavát, nem túl gondolva, nem belemagyarázva dolgokat, kimagyarázva, és félrerakva mindent, ami Isten útjába áll, és utána megyünk Istennek a szavának. Engedelmeskedünk, és úgy fogadjuk Istennek a szavát, mint ezek a pásztorok. Isten mondta, és az úgy van, és utána járok neki. Ezt kell cselekednem, ezt kell tegyem, és beteljesül Istennek a szava a mi életében. Beteljesül ami Istennek a szava, és igazak lesznek azok a proféciák, amik ránk is vonatkoznak. Mert ugye ránk is vonatkoznak igény, hogy majd a mennybe fogunk jutni az Úr Jézusnak a vére árán, az ő áldozatáért. Ránk is vannak proféciák, ránk is vannak ígéretek, hogy megőriz bennünket itt a Földön, hogy velünk lesz az életünk minden napján. És hogyha értelmesen élünk, akkor megtapasztaljuk ezt, hogy igazak az Istennek az igéi, igazak a kijelentések, igazak, amik velünk foglalkoznak, amik a mi életünkre vonatkoznak. És ezt folyamatosan akarja a sátán, ezt behomályosítani előttünk, folyamatosan akar bennünket ugyanazzal etetni, amivel a világ van elkábítva, azért, hogy minél inkább háttérbe szoruljon Istennek az üzenete, Istennek az igéje. És mi is éljünk ebben a taposómalomban, ahol egyre előrébb csak a pénz útján juthatunk, ahol a legfontosabb, hogy minél előrébb jussunk, minél több élvezetet hajhászunk, minél több élményt ragadjunk meg, és pedig igazából az örömet, ahogy Laci is kezdte, az örömet ott találjuk az Úr Jézusnál, az ő lábainál. Ahogy készültem, ugye elém jött az a kép, hogy milyen csodálatos hely lehetett az a jászó. Lehet, hogy emberileg nem egy szép körülmények voltak, nem volt ideális a helyzet egy szüléshez, meg egy csecsemőgondozáshoz, de mégis oda tekintett le az egész menny, oda nézett le a teljes teremtett angyalsereg, és ott volt az ő uruk, az, aki hatalmas, aki által minden lett, aki teremtette az egész földet, most oda került le egy kis csöptesbe. Milyen csodálatos lehetett az a hely. És nem sokan jutottak oda el, ahhoz a Jászóhoz. Heródes nem tudott eljutni, pedig ő volt a leggazdagabb. A főpapok nem indítottak expedíciót, hogy felfedezzék, hát ez van az írásokban, akkor biztos valami betelik. Nem kezdték ott kutatni az Úr Jézus. Nem jutott el a vallásos sokaság Jézusnak a jászolához. Nem jutott el oda. Csak eljutott pár idegen pogány, akik kutatták a csillagokat, eljutottak ehhez a helyhez, ahol a világ teremtője és emberi testben megjelent. A pogányok közül, akik értelmesek voltak, akik úgy vizsgálták a csillagokat, hogy hittek, hogy valamit Isten munkál, hogy majd itt király születik. Úgy vizsgálták, úgy nézték a tudományt, hogy abból hit lett. És ezek a pogányok méltóak voltak arra, hogy ott legyenek, amikor megszületett az Isten emberi testben. És ezek a pásztorok voltak még méltóak rá. Az egész világegyetem, az emberiség, senki nem volt rá méltó. Isten ezeket méltatta arra, hogy ott legyenek. És milyen jó ez, hogy a kicsiket, a nem túl okos pásztorokat, de tiszta szívűeket, aztán az olyan bölcseket, akik értelmesen vizsgálták a csillagokat, ezeket méltatta Isten arra, hogy ott legyenek a jászolnál. És a két engedelmes szülőt, akik pedig engedelmesek voltak. Én úgy gondolom, hogy mi már mind, vagyis sokan közülünk voltunk már így az Úr előtt, leborulva, hódolattal. És olyan jó lenne, ha ezt tudnánk, ezt megújítani, azt az érzést, amikor azt a indulatot, amikor leraktuk Isten elé a kezébe az életünket, amikor beismertük azt, hogy szükségünk van erre az Úr Jézusra, hogy nem akarunk olyan sötétségben élni, ami a világban van. Mi többet szeretnénk. Többet szeretnénk, mint amit a világ ad. És hogy nem elég az Isten nélküli élet, nem elég az, amit a világ tud adni. Olyan jó lenne, ha ezt újra át tudnánk élni. Ha újra oda tudnánk borulni az Úr Jézus elé. Ha újra ott tudnánk lenni hódolva előtte. Mint amikor megszületett a szívünkbe az Úr Jézus. Aki újjá született, az már járt ott. Az már járt így az Úr Jézusnál, hogy semmi vagyok. Mindenem neked adom. Szükségem van rád. Olyan jó lenne, ha ezt az érzést, ezt az indulatot meg tudnánk magunkban újítani. És újra ott tudnánk járni alázatos szívvel az Úr Jézus születését így átélve, hogy mi is ott lenni Jézusnál. És tudjátok, bennünket is méltatott annyira az Isten, hogy ott lehetünk. Bennünket, akik most hallgatjátok az igét, mind voltatok már Jézusnál. Minket is méltatott Isten arra, hívott magához. És hív mindegyikünket, akik itt vagyunk, magához, hogy becsüljétek meg az Úr Jézus, akit leküldtem a földre, ti érettetek. Becsüljétek meg annyira, hogy hódoljatok előtte. Adjátok neki az életeteket. Adjatok így dicsőséget az Istennek. Mindegyikünket, gyereket, felnőttet, hív így magához az Isten. Becsüljétek meg Jézus Krisztus, akit ti érettetek küldtem a földre. Erre kér most karácsonykor mindjártokat. Becsüljétek meg engedelmes élettel, odaszánással, hozzáfordulással, azzal, hogy kinyitom az igét és olvasom, hogy hozzáfordulok segítségért, hogy elismerem, hogy ő vele élni érdemes. Becsüljétek meg így az Úr Jézus Krisztus, erre hív bennünket az Isten. Hát így töltsük el a karácsonyt, hogy újítsuk meg azt, hogy mi az Úr Jézus Úr Jézus megbecsüljük, és szükségünk van rá. Ámen.